Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunkat énekeljük. 138. Zsoltárunkat, a 138. Zsoltárunk így kezdődik: dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 226. énekünket lapozzuk fel, és a 226. énekünket énekeljük el mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik: Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Péter apostol második leveléből olvassuk. Péter apostol második leveléből a harmadik rész első 14 versét. Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, kik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden azonképpen maradt a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják azt, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, melyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, amint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj. Mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek, szent életben és kegyességben, kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazság lakozik. Ezért, szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek most fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk a templomba, azért, hogy imádjunk téged énekkel, imádjunk téged az imádsággal, imádjunk téged a szavadra való odafigyeléssel, az adakozással, a testvéri szeretettel. Segíts, Urunk, hogy ez az egész itt eltöltött időnk hadd álljon a te imádásodnak a jegyében, a te előtted való tiszteletadásnak a jegyében. Köszönjük néked, hogy várhatjuk és kérhetjük is a te áldásodat. Szeretnénk egyedül előtted hódolni, hiszen, ahogy hallottuk a templom ajtóban, nincs más Isten rajtad kívül. És olyan jó, hogy te megismertetted magadat velünk. Köszönjük néked a drága kijelentést, a Bibliát, ami itt van a kezünkben. Köszönjük néked, hogy ebből tudunk arról, hogy eljöttél Jézusban is erre a földre, és ő általa megváltottál bennünket, hogy legyünk a tiéd. És ne csak itt a földön, hanem egyszer örökkön-örökké veled lehessünk az új égen és az új földön. Köszönjük néked irántunk való nagy szeretetedet, melyel közölted velünk az igazságot, a valóságot, melyel megváltottál minket, melyel gondot viselsz rólunk. Köszönjük néked, hogy így állhatunk előtted hálás és örvendező szívvel ma is. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk. Felnőttekhez, szólj a gyerekekhez is, áld meg az ő szívüket is a gyerekisten tiszteleten. És áld meg, Urunk, minden helyet, ahol ezekben az órákban összejönnek a mi lelki testvéreink, hogy az ígére figyeljenek. Kérünk, légy jelen ott is, és köszönjük, hogy itt vagy közöttünk is. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 166. énekünk első versét. A 166. énekünk első versét, ami így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk, a 20. rész 11. verséből. És láttam egy nagy fehér királyi trónt, és a rajta ülőt, kinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtaték. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus második dicsőséges eljövetelével és a hozzá kapcsolódó eseményekkel foglalkozunk vasárnapról vasárnapra. Eddig láttuk, hogy amikor az Úr Jézus és angyalai megjelennek, vele jönnek feltámadott testben az addig meghalt istenfélő kegyesek, a földön élő kegyesek teste pedig pillanat alatt dicsőséges átváltozáson megy keresztül, és így dicsőségbe átváltozva felemelkednek a földről, hogy a levegőben összetalálkozzanak urukkal és vele együtt megjelenő dicsőséggel népével. Ez lesz a hívők nagy egybegyűjtésének, egybegyülekezésének napja. Beszéltünk arról, hogy ezután sor kerül az utolsó ítéletre, és némelyek onnan a tűznek a tavába, az örök kárhozatba, mások pedig az örök életre, az örök üdvösségbe mehetnek. De eddig nem figyeltünk arra, hogy mi lesz az elnéptelenedő bolygónkkal, a mostani kozmosszal, és ma egy kicsit erre figyelünk. Mi történik hát ezzel a mostani éggel és földdel, amin élünk? Az igékből, amiket már eddig elolvastam, egyértelmű, hogy Isten ítéletének a tűzvihara sújt le rá, és e tűzben megég. Először is a pusztítónak a személyéről hadd szóljak egy pár szót. Kiviszi végbe a mindenséggel ezt a megsemmisítést. A tulajdonosa. Az, aki alkotta, testvérek. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten az igéje által, vagyis Jézus Krisztus által alkotta ezt a mindenséget. És ezért a tulajdonjog szerint az övé. És ő azt csinál vele, amit akar. Mint hogy mi is azt csinálunk a tulajdonunkkal, amit mi akarunk. Mi emberek annak idején az Isten tulajdonának a sáfárává tétettünk. És sajnos nem voltunk jó sáfárok. Mert nem Istenre figyelve ápolgattuk, őrizgettük, művelgettük az ő földjét, amin élünk. Most kapkodunk már össze-vissza, de ez is sokszor csak az az érzésünk, hogy valami komolytalan dolog. Az viszont biztos, hogy az emberiség legnagyobb része hallani se akar arról, hogy a föld tulajdonosa tulajdonképpen az élő Isten, hanem úgy gondoljuk, hogy ez csak a miénk. És azt csinálunk vele, amit mi akarunk. Hát lehet, hogy bitorolni vélünk valamit, ami nem a miénk? Nagyon is lehet, testvérek. Ez a helyzet. A világ mindenség tulajdon viszonyában nem állt be semmiféle változás. Isten nem íratta át a nevünkre a kozmoszt. Az az övé. Nem vettük meg tőle. Nem adta el nekünk. Mozoghatunk benne úgy, mintha a miénk lenne, és gondolhatjuk, hogy a miénk, de valójában az övé. Ő a tulajdonos. Tekinthetjük úgy a tulajdonost, mintha nem lenne. Ateistaként tagadhatjuk, vagy ateista teológusként is tagadhatjuk, de mindez nem változtat a tényálláson semmit, miszerint így olvassuk a Bibliába, az Úré a Föld, és annak teljessége. És mikor eljön az ideje, az ő tulajdon jogán azt tesz vele, amit eltervezett. Ha tetszik nekünk, embereknek, ha nem. Övé és joga van vele azt tenni, amit jónak lát, és úgy mondta el, hogy egy napon jónak látja majd, ha ő, aki a fia által teremtette, a fia által szétbontja darabjaira ezt a mindenséget, amiben mi most járunk, kelünk, amit látunk, amit vizsgálunk, ami körülvesz minket. Igen, Isten Jézus által szétbontja ezt a mindenséget. Azt olvastuk itt az igében, hogy a Jézus Krisztus szemei olyanok, mint a tűzláng. És azután olvassuk ezt, hogy láttam a nagy fehér királyi tront, és a rajta ülőt, kinek tekintete elől eltűnt, a föld és az ég és helyük nem találtaték. A tűz, amiben a jelenlegi világunk testvérek egyszer elég, az Isten fiának, Jézusnak haragvó tekintetének a tüze. Annak a Jézusnak a láng tekintete fogja elemészteni ezt a világot, akit annak idején leköptek, megvetettek, meggyaláztak, meggyűlöltek, és akit keresztre feszítettek, és akivel azóta is az emberiség legnagyobb része ugyanígy bánik. Ő lesz az, aki ezt a világot dirib darabokra fogja égetni. Vagyis testvérek, nem emberek fogják elpusztítani ezt a földet. Nem emberek, hanem ő. Nem egy nagy világháborúban, nem atomcsapások révén semmisül meg. Nem is arról van szó, hogy a természet pusztítja el magát. Olvastam valahol, hogy évezredeken át az emberiség rettegett természet anyánk dühétől. A nem létező földanya nem fogja megsemmisíteni magát. Nem a természet fogja felszámolni magát. Nem is arról van szó, hogy távoli bolygók, eddig ismeretlen lakói ránk törnek, és nem tudom milyen fegyverekkel elemésztenek bennünket. Mindez csak az emberi képzelet játéka, testvérek. Az emberi képzeleti, aki hajlandó minden egyébre gondolni, minden egyéb elméletet könyvbe írni, meg megfilmesíteni horribilis összegekért, csak egyet nem hajlandó tekintetbe venni, csak egyetlen egyet nem. Azt, hogy az élő Isten az Úr Jézus által egy napon elégeti ezt a földet. Természet fölötti eredetű pusztulás sújt erre a kozmoszra, az élő Istentől, Jézus Krisztus által. Nem kellene nekünk itten a természet anyánktól rettegni meg, nem kéne itten az idegen lakóktól, más bolygók lakóitól rettegni, meg nem is atomcsapásoktól kellene rettegni, testvérek, hanem számításba kéne venni azt a valakit, aki teremtette ezt a mindenséget, és aki fenntartja, és aki egy napon azt mondta, hogy le fog sújtani erre a kozmoszra. Mással foglalkozunk annyit, hogy már elegünk van belőle, ővele meg érdekes módon se a filmipar nagyjai, se a sci-fi írók, se a szociológusok, se a futurológusok egy árva mukszót nem foglalkoznak. Épp ő vele nem, aki pedig megmondta, hogy mit fog tenni. És úgy tudjuk a Bibliából, hogy hatalma is van arra, hogy a szavát teljesítse. Csak hát valószínűleg nem lenne kasztasiker, hogyha valaki az ő szaváról kellene most, vagy csinálna most egy filmet. Minden esetre azt tanácsolom magamnak is, meg nektek is, hogy számoljatok ezzel az élő Istennel a szívetekbe, aki az Úr Jézus által, a lángtekintető Krisztus által egy napon megsemmisíti ezt a mindenséget. Jézus eljön ítélni, és haragjának a tűzvihara lesújt erre a földre, amiben jelenleg élünk, mozgunk és vagyunk. De egy kicsit hadd menjek tovább, és a második pontban hadd gondolkozzunk el együtt a pusztulásnak a mértékén. Nos, félreérthetetlenül azt tanítja az ige, hogy az első égés a föld, vagyis a mostani világmindenség, a mi lakóhelyünk is elmúlik. Ezt a szót fontos megjegyeznünk. Mégpedig egy elég nagyméretű, mondhatjuk így kozmikus méretű katasztrófában múlik el. Már az Úr Jézus Krisztus Márk evangéliumában olvassuk, hogy beszél az ő eljövetelével együtt járó kozmikus katasztrófákról. Azt mondja, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, az ég csillagai lehullanak, az egekben lévő erősségek megrendülnek. Aztán Pál apostol írja az első korintusi levél 7. részében, hogy az idő rövidre van szabva, mert elmúlik-e világ mostani ábrázata, külső formája, megjelenési alakja. Elmúlik. Ugyancsak ő írja az első korintusi levél 3. részében, hogy ama nap, ez az ítélet napja, tűzben jelenik meg. Péter apostol ugyanezt ismétli más szavakkal, ez a világ a tűznek tartatván fenn. Itt a mai alapigényben olvastunk, hogy az egek ropogva elmúlnak, az elemek megégve felbomlanak a földről, és a rajta levő dolgok megégnek. Ennek a tűzözönnek, testvérek, érdekes módon egy halvány előképe volt az, ami Sodomában és Gomorában történt. Emlékeztek erre az ószövetségi történetre, ami szerint Isten Lótot és a családját onnan kiemelte részben, mert volt, aki nem akart jönni, volt, aki visszanézett és sóbálvánnyá merett, De azért Noé, vagy érten Lót és a gyerekei megmenekültek. Minden esetre, amikor visszanézett a Lót felesége, és látta az Istennek az ítéletét a két városon, akkor hát egyfelől nyilván Isten ítéleteképpen, de másrészt lehet mondanunk, talán a látványtól is sóbálványá változott. Mert ez, testvérek, csak egy kis területén történt a Földnek, de amikor az Isten ítélete lesújt valahova, akkor az nem egy játékos dolog. Megszoktuk lehet a filmeket, meg az egyéb ilyen katasztrófa képeket innen-onnan a világból, mert hozzák nekünk ide már a szobánkba, és hozzáedződtünk a szörnyűségek látványához, és meg se nagyon rezdülünk különösebben. De azért, amikor ott vagyunk testközelbe egy ilyen helyzetbe, akkor azért az embernek a lelke, a szíve azért hát megolvad benne. Hát szerencsétlen Lót felesége is ugye így járt. Volt egy másik ítélet is, az nem tűzítélet volt, ugye az előbb már utaltam Noéra, amikor Isten lesújtotta az emberiségre már egyszer, de akkor a Földet, meg az egész kozmoszt, hogy így mondja, megkímélte. Bár egy globális katasztrófaként állítja elénk a Biblia az özönvizet is, de ismétlem, hát nem egy kozmikus katasztrófa. Viszont az egész emberiség elpusztult egy család kivételével. Noé és családja kivételével. Ennek a globális ítéletnek a nyomai ott is vannak egyébként minden kultúrában, mind a mai napig. Hát akármilyen nevetségesnek tűnt, akár Lót fiainak az, hogy Isten elpusztítja majd Sodomát és Gomorát, mert azt hitték, hogy az apjuk, amikor erről beszél, akkor csak viccelődik, meg akármilyen nevetségesnek tűnt Lót, illetve Noé nemzetségének az, amikor Noé elmondta, hogy mi fog történni az egész kultúrával, azért mégiscsak megtörtént. És lehet, hogy most is úgy vannak az emberek, hogy csak nevetnek, vagy mosolyognak azon, hogy itt a Biblia miket mond, ugye. Mert olyanok vagyunk most a mai világban, mint annak idején volt Noé meg Lót, hogy beszélünk ezekről a dolgokról, amiket Isten elmondott. És lehet, az emberek csak nevetnek rajta, vagy mosolyognak magukba, de hát majd meglátjuk, ki nevet a végén. Meglátjuk, ki nevet a végén. Mi csak arra igyekezzünk inkább, testvérek, hogy amikor itt előttünk van az ígében, hogy Isten egy ilyen már nem is globális, hanem egy kozmikus katasztrófába elpusztítja ezt a Földet a fia által, akkor mi ugyan Noéként megmeneküljünk majd. Meg Lótként megmeneküljünk majd. És ahhoz, hogy Noé és Lót is megmeneküljön, ahhoz egy dolgot kellett nekik tenniük, bízniuk kell egy gyermeki szívvel abban, amit az Úr mondott nekik. Nekünk meg gyermeki szívvel kell bízni az Úr Jézus Krisztusból, azt akkor megússzuk. Mert ő a mi bárkánk, aki megment bennünket, mint Noét megmentette annak idején. Vagy ő az az Úrnak a küldötte, aki kivezet minket a városból, és megmondja, hogy erre menjetek, és ott megmenekültök. Jézusra hallgassunk, és megmenekülünk. Mert itt, testvérek, a Földön nem marad semmi. A Földből és az egész kozmoszból nem marad semmi. A világegyetem, amiben ahogy itt a jelenések könyvét olvasgatjuk, ugye a sárkány, a fenevad, a hamis próféta, a nagy parázna éltek, és végrehajtották a gonosz programjaikat az emberek segítségével. Ez a világ, ahol kiépülhetett egy istentelen és emberistenítő kultúra, amelyik megveti Istent, az ő igéjét, amelyik halála üldözi évszázadok óta az Úrnak a hívő népét, amelynek a fejedelme a sátán, amelyiknek a légterében mindenféle gonosz lelkek, erők tanyáznak, ahogy Pál írja az Efézusi levélben. Ez az egész, testvérek, amiben vagyunk, ez az alapjáig leég. Isten fia izzó haragjának a tüzében. Ennek a pusztulásnak a körülményei eléggé ijesztően vannak leírva Péter apostolnál. Azt mondja, az egek, nem az Isten lakóhelyére, nem a mennyre kell gondolni, hanem kifejezetten a fizikai levegő égre, ami fölöttünk van, az atmoszférára. Azt mondja, ezek recsegve, ropogva, sisteregve, ahogy az eredeti szövegben jobban kifejezve olvassuk ezt a dolgot, sisteregve elmúlnak. Elmúlnak. Ahogy Jézus mondta, hogy ég és a föld elmúlik. De az én beszédeim nem múlnak el egyáltalán. Hogy könnyebb a mennynek és a földnek elmúlni, mint az Isten törvényéből egy pontocskának elveszni. Elmúlnak a fizikai levegő ég elemei. Sistergő, zúgó hang kíséretében. Az elemek, mondja aztán az apostol, megolvadnak. Itt az elemek kifejezésen a Péter apostol az Isten által teremtett legkisebb anyagi részekre utal, amikből, mint egy építő kövekből a világot felépítette. Ezekről azt mondja, hogy ezek megolvadnak, ezek az elemek, ezek a fizikai elemek. A nagy hőben szétesnek, dezorganizálódnak, valami szervetlen masszává olvadnak. És a mindenség, mint egy szétfolyik, megolvad a tűzben a viasz, és ugyanúgy fog a mindenség is szétolvadni. És hozzátesz még egy harmadik dolgot, hogy a föld és a rajta levő dolgok megégnek. Vagyis az éggel és a földdel együtt természetesen minden földi dolog, ezen értsük mindazt az emberi alkotást, amire piszok büszkék vagyunk, testvérek, mindez elég, azt mondja az ige. Nincs semmi, testvérek, a Péter szavaiban, amiből arra következtetnénk, hogy bármi túléli ezt a tűzvihart. Bármi túléli. Semmi nem éli túl. A fizikai alkotások, a szellemi alkotások, a bútoraink, a művészeti alkotás, az irodalmi alkotások, a filmek, a szobrok, a képek, a csodaautók, a bankok, a pénzünk, meg az aranyhegyeink. Hiába nézik ki őket a Jehova tanúi, nézzék. Semmivé lesz. Semmivé lesz. Üszkös romok maradnak. Felismerhetetlenségig üszkös romok. Por és hamu, de még az se. Azt mondja az apostol, mindezek felbomlanak. Itt egy olyan szót használ, mint mikor valamit összekötünk egy kötéllel vagy dróttal, és aztán ezt elvágjuk, és akkor az a valami széthullik, szétesik. Felbomlik minden, ami egybe tartotta a mindenséget, mondja az apostol, ami egybe kötötte a dolgokat, ami harmonikus egészé formálta, egyszer csak az levágattatik, vagy leégettetik a mindenségről, és minden széthullik. Mondhatjuk, hogy talán azt akarja kifejezni, hogy Isten szava, ami föntartja ezt a mindenséget, egyszerűen csak nem tartja fönn tovább a mindenséget, és egy totális szétesés következik be, testvérek. A mostani egek és a föld a tűznek lettek fenntartva. Véssük a szívünkbe ezeket a gondolatokat, és úgy nézzünk egy kicsit körül magunk körül, mert minden erre a sorsra jut végül. Ez lesz ennek a világnak a vége. Így aztán, testvérek, hogy ezeket mi komolyan vesszük hitáltal, akkor eléggé nevetségesnek tűnnek az olyan cikkek, amikbe belebotlunk itt-ott. Olvasom például, hogy idézet egy cikkből. Már nem csak az USA-ban és Mexikóban készülnek túlélni az elkövetkezendő katasztrófát, bunker ásástól kezdve az élelmiszer halmozásig, fegyverarzenál összegyűjtéséig, hanem Szibériában is. Túlélési csomagokat készítenek, amit már árulnak, és meg is lehet vásárolni. Több ezer csomag el is kelt. A csomagkészítők tutira tudják, hogy mi való a csomagba egy világ vége megúszásához. Van abban kötszertől kezdve játékig minden. Világ vége megúszásához. Hát testvérek, a bibliai információk szerint a világ vége megúszhatatlan. Megúszhatatlan. Ezek az emberek, nem is tudja az ember, hogy miről beszélnek. Ha világ végéről van szó, akkor itt van az igébe leírva, egy módon úszható meg a dolog, egyedül egy módon, hogyha az Úr Jézushoz megtérünk, és időbe beállunk a követésébe, mert ő megment minket. Akkor túlélhetjük, különben a tűztengerből a tűznek tavába hullunk örökké, ahova a szerencsétlen gazdag ember jutott ugye Jézus történetébe. Ahol nem volt semmi és senki, aki enyhítette volna a kínjait. Nem tudjuk, testvérek, hogy milyen lesz ez a dolog, de a pusztulásnak a mértéke az egy abszolút mérték. Tökéletes lesz a pusztulás. Láttuk tehát először azt, hogy ki az, aki ezt az egészet végrehajtja. És láttuk másodszor azt, hogy milyen mértékű ez a pusztulás. Harmadszor végül nézzünk egy kicsit annak utána, hogy mik ennek a pusztulásnak az okai. Milyen okok állnak e mögött? Miért kell ennek így történnie, kérdezi valaki. Nincs valami más megoldás? Hát testvérek, először is azért kell így történnie, mert Isten előre kijelentette, hogy így fog történni. Ez a kézenfekvőnek tűnik, és egyszerűnek, de hát ez el kell mondanunk, és tudnunk kell. Előre jelezte, hogy az ő napja, amiről Péter is beszél, ilyen nap lesz. Ítéletes nap lesz. A seregek urának napja eljön, minden kevély és magas ellen, minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. Olvassuk már Ézsaiásnál. Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. Olvassuk megint Ézsaiásnál. Elporhad az ég minden serege, és az ég, mint írás, egybehajtatik, és minden serege lehull, miként lehull a szőlőlevele és a fügefáról hervadó lomb. Ószövetségi ígék Ézsaiás könyvéből. Emeljétek fel égre szemeiteket, és nézzetek a földre alá, mert az egek, mint a füst, elfogynak, és a föld, mint a ruha, megavul, és lakosai hasonlóképp elvesznek. Régen te fundáltad a földet, olvassuk a Zsoltárok könyvébe. Az egek is a te kezednek munkája. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Azok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak, de te ugyanaz maradsz. És nem sorolom tovább, testvérek. Isten beszélt arról, hogy meg fognak történni ezek a dolgok. Talán Mikeás könyvéből egy ige. Ímé kijő az Úr az ő lakhelyéről, és leszáll, és lépdel a föld magaslatain, és szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint viasz a tűz előtt. Ez az, amiről olvasunk a könyvében, a Jézus szavaiban is, meg itt a Jelenések könyvében is. Az ég és a föld elmúlnak. Isten megmondta előre. Erre jó felkészülni, testvérek. Úgyhogy Jézusba kapaszkodunk. Amit Isten eltervezett, azt kijelentette, és azt meg is fogja valósítani. Aztán, testvérek, mondhatjuk azt is, hogy azért is történik majd ez a dolog, mert ez a világ, ez a teremtett világ méltó a Szent Isten haragjának a tűzítéletére. Méltó. Ez egy ítéletes eljárás. Ítéletes eljárás. A sátán és a szolgái, az istentelen emberek keze által minden, testvérek, amihez csak hozzáértek az emberek, mindent bemocskoltak ebbe a világba. Nem csak szellemileg, anyagilag is. Mindent tönkreteszünk, testvérek. Az egész mindenség szennyes és mocskos, mintha egy tiszta laboratóriumba fognánk magunkat, azt bemennénk lucskosan, sárosan, azt elkezdenénk ott mindent összetapickolni, összefogdosni. Itt bejöttünk az Isten drága világába, testvérek, a sátánra hallgattunk, megromlott a szívünk, a lelkünk, minden alkatrészünk, és mindent össze-vissza mocskolunk magunk körül. Az egész mindenséget, testvérek. És annyira beszennyeztük, és annyira beszennyezzük, megrontjuk ezt a világot, testvérek, hogy egyszerűen semmi nincs már benne, ami a szentsége folytán alkalmas lenne arra, hogy fennmaradjon, és az Isten országába tovább is ott legyen. Bármit innen átmenne oda, testvérek, megfertőzné még azt is. Megfertőzné. Nem mehet át semmi, testvérek. Egy talpalatnyi fizikai helyse, de egy talpalatnyi szellemi helyse. Semmi ebből a világból. El kell bomlania, szét kell olvadnia felismerhetetlen darabjaira. Az Isten haragja utol kell, hogy érje a romlottsága miatt. Ez, testvérek, így van. És nem tudunk ezzel mit tenni. Ennek így kell történnie. Ami romlott, ami rohadt, amit tönkretettünk, az megérik az ítéletre. Velünk együtt. Velünk együtt. De van egy harmadik dolog is, amit így találhatunk, testvérek. Azt hiszem, hogy azért is kell így történni ennek a dolognak, mert a tűz által meg is tisztul valahogyan ez a világ. Isten haragjának a tűze által valahogy megtisztul. Valahogy, mintha az lenne a benyomásunk, hogy kiégetne a teremtett világból mindent, ami nem mehet át az új égre és az új földre, de majd egy új eget és új földet teremt, amiről ma jövő vasárnap szeretnék egy kicsit beszélni. Valahogyan egy nagyon érdekes dolog ez, hogy nem úgy kell elgondolnunk ezt a világ végét, testvérek, hogy abszolút megsemmisül minden, és abszolút semmivé és nullává válik ez a mindenség. Valahogy valami alapanyaga megmarad ennek a mindenségnek. Nem úgy képzeljétek, hogy minden elillan, hanem minden megég, és ott marad egy nagy hamu hegy, hogy így mondjam, most nem tudom, hogy kifejezni magamat. Valami marad, és abból a valamiből Isten újra fölépíti a mindenséget. Az első teremtéssel, hogyha összevetjük, akkor ott látjuk azt, hogy az elején Isten a semmiből teremt valamit. Ugye a láthatatlanokból hívő elő szava által a láthatókat olvassuk a zsidókhoz írt levélbe. Utána aztán, amikor már van valami, van anyagi világ, akkor utána Isten szól, és a föld elkezdi hajtani a különböző növényeket, vagy állatokat. Valahogy a meglévő anyagból is tud Isten teremteni, létrehozni valami csodát, de a semmiből is tud. A világ végén az újjáteremtéskor nem semmiből fog teremteni, hanem meglévő valamiből. És ilyen értelemben lesz egyféle kontinuitás e között a világ között, meg a között a világ között. Kicsit olyan ez, egy kép jutott eszembe, de ez is sántít, mint mikor gyerekek voltunk, akkor ilyen Lego játékból építettünk mindenféle dolgokat, és aztán egy idő után szétszedtük őket, és abszolút dirib darabokra széthullott, és aztán a darabokról megint építettünk valami mást. Azt is szétszedtük, aztán abból is építettünk utána. Ugyanazokból a darabokból egész más lehet fölépíteni, mint hogyha Isten testvérek ezt tenné, hogy megégeti ezt a világot, de egyben megtisztítja, és aztán az alapelemeiből felépít megint az ő igéje által egy új világot, de abban az új világban már nem lesz ott semmi bűn, semmi a halálból, semmi a trükkös hazugságokból, nem lesz ott semmi a képmutatásból, hanem csak az igazság fogja betölteni. Minden porcikájába harmonizálni fog Istennel. Tehát annak érdekében, testvérek, hogy tökéletességre jusson egy napon a kozmosz újra, annak érdekében is át kell mennie ezen a tűzítéleten. A saját megtisztulása érdekében is. Olyan jó erről így is gondolkoznunk. Tehát nem csak arról van szó, hogy Isten megmondta, nem csak arról van szó, hogy méltó az ítéletre, és ezért Isten megégeti, hanem egy kicsit már itt a kegyelem is ott van, hogy azért égeti meg, hogy aztán majd a romjaiból egy újat építsen fel, egy csodálatosat, amit ember szem nem látott, amit ember szíve nem tud meg se gondolni, el se képzelni. Érdemes itt megfontolni a római levélnek egy szakaszát, azt még idehozom elétek, mert ott azt olvassuk, hogy Isten ezt a világot, ezt a jelenlegi világot a mulandóságnak, a halálnak a fogságába zárta. Ezt látjuk is, hát Isten szava nem hazudik nekünk, és valójában mindenen rajta van a halálnak a pecsétje. Tulajdonképpen minden mulandó ebbe a világba, minden elmúlik, minden rothadandó, minden romlékony. Akár élők, akár halott dolgok, élettelen dolgok, minden romlékony. És ebben a helyzetében, amiben most van ez a világ, testvérek, olyan az apostol szavai szerint, mintha gúzsba lenne kötve egy nagyon erős ember. Egy nagyon erős ember, aki egyszerűen nem tud megmozdulni szinte, mert láncok kötik teljesen az erejét, és nem tudja kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Mint hogyha a mostani világegyetemmel ez lenne a helyzet, testvérek, hogy az íge alapján, hogy az ember bűne miatt isteni átok alatt korlátozást szenved. Azt mondja az apostol, hogy nyög és fohászkodik, mint egy szülő asszony, aki már várja, hogy megszabaduljon a terhétől, és újra könnyebben tudjon élni, mozogni, aludni. A szabadulás reménységével, azt mondja Pál apostol, a szabadulás reménységével van bezárva ebbe a ketrecbe a jelenlegi természetvilága. A szabadulás reménységével, mint hogy az asszony is tudja, hogy majd megszüli azt a gyereket, és meg fog könnyebbedni neki a helyzete. Mint hogy a testvérek, az lenne ott, hogy a természet szinte várja, sőt nem is szinte, hanem mondja is az ige, hogy a természet várja tulajdonképpen az Isten fiainak a megjelenését, az új eget és az új földet, várja azt az állapotot, amikor végre kiszabadul ezek közül a láncok közül. És útnak indulhat, és kibomolhat, mint egy virág. A tűzben fog kiszabadulni a láncaiból. Ebben a tűzviharban fog kiszabadulni, és feloldódni a természet. Abból a láncból a mulandóságnak, a rothadandóságnak, a pusztulásnak a láncaiból. És hogy mivé fog utána fejlődni és bontakozni, azt el se tudjuk képzelni. De ennek meg kell történni. És végül még egy dolog, testvérek, A tűzviharnak nem csak azért kell megtörténni, mert Isten megmondta, nem csak azért, mert ez ítélet ezen a világon, nem csak azért, mert egy megtisztító eljárás, hanem azért is, mert Isten szent. És az ő szent lénye szükségessé teszi ezt a dolgot, testvérek. Az Isten szent, ez azt jelenti, hogy abszolút más, mint mi, és abszolút erkölcsileg tiszta, makulátlan. Nincs benne semmi rossz. És a Bibliából azt látjuk, hogy amikor az ő szent jelenlétébe kerül valami, ami nem tiszta, ami nem olyan, mint ő, akkor azt Isten egyszerűen megsemmisíti. Az ember ott fél az Isten jelenlétébe. Ézsaiás, János apostol, Dániel, bárkit mondunk a Bibliából, aki Istennek csak a jelenlétébe került valahogyan, nem hogy látta az Istent, vagy valami, hanem valamit látott az ő dicsőségéből, már is összeroskad, és azt hiszi, hogy elkárhozik, és vége van mindennek, mert Isten szent, és az ember pedig szentségtelen. És a szent egyszerűen veszélyezteti a szentségtelent, pusztulással fenyegeti. Hát Istennek, testvérek, ez a jelenlegi világ, ami szentségtelen, ez Isten jelenlétében így, ahogy van, nem maradhat meg. Egyszerűen. Nem maradhat meg. Isten lényéből fakad a szentségtelenek a pusztulása. Majd ő újjáteremti abszolút szentségben. Olyan állapotban, ami már alkalmas arra, hogy az ő lakhelye legyen. Mert azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy egyszer csak Isten sátra leszáll az emberek közé, és ott lakik közöttük. Mert már nem fenyegeti őket a pusztulása, mert az a környezete ott Istennek olyan lesz, ami elviseli őt. Mert az is olyan szent lesz, mint ő. Az emberek, a természet, minden. A menny leszáll a földre, de ahhoz át kell menjen előbb a pusztuláson. Át kell menjen a pusztuláson, hogy utána újjáteremtessék tökéletes szentségben. Vagyis a Szent Isten dicsősége érdekében is át kell menni a mindenségre ezen a pusztuláson. Így válik, testvérek, érthetőbbé egy kicsit az, amit befejezésül még ezt elmondom, hogy Péter apostol ír a hívő népről, akik ezt végig gondolják. Végig gondolják, hogy ki lesz ennek a világnak az elpusztítója. Hogy milyen mértékű lesz ez a pusztulás. Hogy mi áll emögött, mi indokolja ezt a pusztulást. Ezt végig gondolják. És ezután azt mondja Péter apostol nekik, ti várjátok és sóvárogjátok ezt a napot. Várjátok és sóvárogjátok. És az ember azt mondja, micsoda? A hívők várják és sóvárogják ezt a napot? Hát mi miféle emberek ezek? Ezt várják, amiről beszélünk? Sőt, sóvárogva várják, sőt, siettetik. Miért? Miért kérdezzük? Hát testvérek, azért, mert túllátnak ezen a pusztuláson. Mert nekik nagyobb távlataik vannak. Ők látják, hogy az után mi következik. És látják azt, hogy az lesz az igazi, ami utána jön. Az lesz az igazi, az a világ lesz az igazi. Amikor Isten velünk fog lakozni, az ő népével, azokkal, akik ezen a földön, ami most élünk, és amelyik elpusztul, hittek az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltó urukban, és követték őt. Azok ott leszünk. Nekünk nem ez a hazánk, az az örök hazánk. Ezt tudjuk, hogy mivé lesz. És tudjuk, hogy megérdemli. És tudjuk, hogy szükséges. De mi nagyon várunk már azt a világot, amelyik eljön. Hát testvérek, azt a világot csak az várja, aki hisz az Úrnak, aki hisz az Úrnak. Aki meg nem hisz az Úrnak, testvérek, annak meg nincs más, mint ez a világ. Annak csak ez a világ van. Az itt berendezkedik, minél jobb kocsim legyen, minél jobb házam legyen, minél kényelmesebben éljek itt a földön, minél kevesebb üldözést kapjak meg, meg bántalmazást kapjak, meg kellemetlenséggel megyen itt a hit miatt. Jólétet, viszonylagos jólétet elérjek itt a földön, mert hát ez az én hazám. Ez az én hazám. Ez a mi hazánk. Vagy melyik? Ez a mi hazánk, ami elpusztul. Vagy az, amelyik majd jön, és kiemelkedik a lángok közül. Hol érzed magad otthon? Hol van a hazád, az örök hazád? Ha ott, akkor helyre tudod tenni a földi dolgokat is. Az autót is, meg minden egyebet. a kocsimat, meg a lakásomat, meg a, nem tudom, az új templomomat, meg mindent a helyére tudunk, a ruháinkat, mindent a helyére tudunk tenni. Azt is, ha nincs, azt is a helyére tudjuk tenni. Ha helyi, normális értéken tudjuk kezelni a dolgokat, ha tudjuk, hogy az a mi hazánk. Hol vagy otthon? Már most hol vagy otthon? Bárcsak a mindent felülmúló szépség, szentség és dicsőség szférája, az új ég és az új föld lenne az igazi hazád. Készülj arra úgy, hogy itt a földön belekapaszkodsz Jézusba, és követed őt teljes szívvel, és elszántan, odaszántan. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy te beszélsz nekünk az elkövetkezendő dolgokról, és köszönjük néked, hogy elénk fested ennek a mostani kozmosznak a végét is. Látod, hogy mennyi találgatás, meg mennyi fantáziálás, és mennyi spekuláció tárgya ez a dolog, és látod, hogy talán minket is olykor-olykor magával ragad szociológusoknak, jövőkutatóknak, és egyéb okoskodó embereknek a gondolatmenete, a fenyegetései. Köszönjük néked, hogy meg akarsz ezektől szabadítani bennünket, és azt akarod, hogy rád figyeljünk, aki megmondtad, hogy mi lesz ezzel a kozmosszal, és azt is, hogy mi fog utána történni. És azt is elmondtad nekünk, hogyha abban, ami utána következik, abban a csodálatos új világban mi részesülni akarunk, akkor itt a földi világunkba kell nekünk te benned hinni. És odaszállni egészen neked a szívünket, és kimondani, hogy köszönjük, hogy meghaltál értünk, és feltámadtál. És köszönjük, hogy odaadhatjuk neked a szívünket, az életünket, hálából a kegyelemért, a szeretetedért. Segíts bennünket, Urunk Jézus, hogy Noéként tudjunk rád hallgatni ebben a mostani korszakban. Segíts, hogy Lótként tudjunk rád hallgatni, a noszogatva is, de rúgdosva is, de oda bízzuk magunkat, tereád, hogy megmeneküljünk és éljünk. Köszönjük te néked, hogy a te drága terveidet, mint egy elénk tártad, és semmit nem cselekszel úgy, hogy nem mondtad volna el előtte. Köszönjük, hogy ezeket a te kijelentéseidet kutathatjuk, elmélyülhetünk ezekben. És köszönjük néked, hogyha valami szörnyűség is van előttünk, mert a világpusztulása egy szörnyű nap lesz, egy borzasztó nap lesz, amit nem tudunk el se képzelni. Köszönjük néked, hogy mindezektől megkíméltetünk te általad, Jézusunk, és átjutunk abba az új világba. Segíts, Urunk, hogy senki ne legyen közülünk, aki a tűzviharból a tűz tavába hullik, és örökre elkárhozik. Segíts, hogy időben megmeneküljünk, mint benned bízó emberek. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, rád bízhatjuk városunkat, országunkat, népünket. Kérünk téged, hogy vondd magadhoz minél több embernek a szívét, lelkét, add, hogy benned higgyünk és téged kövessünk minél többen. Kérünk téged gyülekezetünk betegeiért, szenvedő testvérekért, hogy segítsd őket fölnézni te rád és beléd kapaszkodni. Gyógyítgasd az erőtleneket, nem csak testükbe, hanem lelkükbe is. Add, hogy lássanak téged, mint megváltójukat, mint üdvözítőjüket. Lássák, hogyha el is kell innen menni, hova mennek. Segíts, hogy világos legyen előttük, hogy a te országodba juthatnak általad. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyerekeinket. Kérünk téged, hogy bár sodorja őket a világ, az istentelenség, a kultúra örvény el akarja őket nyelni, de kérünk téged, segíts, hogy jó bizonyságot tehessünk nekik, hogy beléd kapaszkodhassanak ők is. Nyisd meg a kis szívüket, lelküket, hogy bízzanak te benned, és megmeneküljenek, éljenek, mint a te üdvözültjeid. Köszönjük néked, Urunk, hogy minden dolgunkat oda bízhatjuk te reád. Kérünk, áldj meg életünkben, áldj meg minnyájunkat, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdettem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ifjúsági órára, biblióórára, énekkarra, hittanórákra, ki mire szeretne jönni. Hirdetem még azt, hogy az idén is terveztük azt, hogy elmegyünk Nagysolymosba, testvérgyülekezetünkbe, és Ács Péter testvérünk kitett egy ilyen kérdőívet, tudakozó ívet, és itt azt kéri, hogy előre jelentkezzünk, aki szeretne esetleg eljönni, írja ide is, hogy neki körülbelül mikor lenne jó, mikor lenne alkalmas az időpont, és azt is, hogy hány fő jönne, esetleg gépkocsival tud-e jönni valaki. Tehát kérem a testvéreket, hogy ezt gondolják át. Nem a Bahamákra megyünk, a Nagysolymosba. Ha valaki szeretne jönni, akkor jelentkezzen időbe, és írja ide és azt is, hogy mikor lenne jó az időpont, mert jó lenne kitalálni, hogy körülbelül mikor, melyik lenne az a periódus, amikor tényleg lehető legtöbben összetudnának jönni. Mindenképpen úgy kell gondolkozni, hogy ez még június eleje körülbelül ez az időpont tűnik megfelelőnek. Gondoljátok át, kedves testvérek, és aki szeretne jönni, az jelezze itt ezen a papíron. Ide ki van téve az előtérbe ez a papír. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 227. énekünk első versét, és a 6., 7. és 8. versét. 227. énekünk első verse így kezdődik, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. 227 első, és 6, 7 és 8. versét énekeljük, és utána nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk együttlétünket. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.